Akkor kérem elkezdeni.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök én is mindenkit itt és az interneten. Az előadásomnak a címe tematikus portálok szolgáltatása a Miskolci Egyetem közgyűjteményeiben. Az előadásunk két részből fog állni, mint ahogy felvezetőben is hallottuk. A tartalmi részt azt én fogom ismertetni, és majd a második részben pedig Halla Viktor, a Mongusz Kft.-nek a munkatársa pedig a műszaki informatikai részt fogja ismertetni. Először is ebbe a szekcióba nagy öröm szolgál az, hogy ismertetettem azt az intézményt, ahol mindezek a tartalmi szolgáltatások megvalósultak, ugyanis az az intézmény, a Miskolci Egyetem egy olyan közgyűjteményi hármast tud felmutatni, amelynek az alapjai 1735-re nyúlnak vissza a Selmecbányai Bányászati Akadémiához, illetve későbbiekben, a 80-as években az egyetemi levéltár és az egyetemi múzeum megalapításával az az intézményi hármas jött létre, amely a magyar felsőoktatás és a magyar közgyűjtemények szempontjából is ritkaság számba megy, hiszen egy helyen található meg a könyvtár, a levéltár és a múzeum. Nyilvánvaló, hogy az egyetem, a fenntartó intézmény számára ez a múlt kötelez, és ezért is alapította meg ezeket a levéltári múzeumi történeti jellegű gyűjteményeket. Ami pedig az intézmény belüli működést jelenti, az, hogy mi egy szimbiózisban működünk a könyvtárral, aminek az előnyeit az informatikai rendszerek kiépítésében mindenképpen tudjuk kamatoztatni. Az intézményi integrációnak egyik terepe volt a TAMOP 3.2.4.08-as projektje, amelynek keretében ezek a fejlesztések, ezek a tematikus portálok megvalósulhattak. Még annyit talán, hogy én a magam személyében a történeti gyűjtemények osztályának vagyok a vezetője, aki egyben a levéltárnak, a múzeumnak és egy múzeális jellegű könyvgyűjteménynek, a Selmeci Műemlékkönyvtárnak is a gondozását ellátjuk, tehát gyakorlatilag szinte minden közgyűjteményi területre hivatalból rá kell látnunk. Ezek a tematikus portálrendszerek, amiket ismertetek, a következő elnevezéseket bírják. Az első, amit ismertetni szeretnék, a könyvtári dokumentumok bővített metadatainak szolgáltatása jegyzékek és mutatók formájában. A másik, a szemantikus portál 19. századi műszaki dokumentumokhoz. A harmadiknak az első része a Miskolci Oktatástörténeti Webportál, hierarchikus kapcsolatban levő dokumentumok böngészése, lekérdezése, keresése és megjelenítése, és ennek egyik másik megvalósítási formája a 19. századi képalapú tudástárház, logikai sorrendben levő képalapú adattár rekordjai közötti navigálás, keresés. Mondanom sem kell, hogy ez egy eléggé összetett tartalmú, nem csak a talányos címek alapján. Remélem, hogy vázlatosan tudom őket az időszabta keretek között ismertetni, majd, hogy igazából az egyes címek mit is tartalmaznak, és hogy is lehet hétköznapi nyelvre igazából lefordítani őket, azt az egyes részeknél fogom ismertetni. A könyvek bővített metadat szolgáltatásainak a részletes felsorolásától most eltekintek, aki majd végig akarja olvasni a szlájdon, az interneten megteheti. Igazából a legfőbb tényezőt az, hogy melyek is voltak ezeknek az úgynevezett bővített metadatoknak a megvalósításának az indító okai, azokat szeretném igazából felsorolni. Az alapmetaadatok hagyományos módon kevés információt szolgáltatnak a dokumentumok tartalmáról. A tárcszó használata az átlag felhasználónak nehézkes, és Miskolci kezdeményezésű matarka mintája adta a másik ötletet, azt, hogy a tartalomjegyzékeket a könyvek szempontjából is meg kellene közelíteni. Ezt neveztük el speciálisan bővített metaadatoknak, azaz a nyomtatott könyveknek a felépítéséből utalás a tartalomra nagy mennyiségű szöveg hagyományos módon nem vihető be gazdaságosan. Ez azt jelenti, hogy ezeket a metaadatokat eddig azért nem vitték be, bár be lehetett volna vinni eddig is a mark szabványban, mert ennek a bevitele rendkívül sok időt, energiát vett volna igénybe. A web 2.0-as opakok mintájára borítóval együtt szeretnénk ezt ellátni. Ez a felhasználók, olvasók számára mindenképpen megkönnyíti a dokumentumok beazonosítását. Teljes szövegű kereséssel szerettük volna ezt szolgáltatni, ugye a keyword context rövidítéssel, tehát a szövegkörnyezeti találat visszaadással, két rétegű OCR-ezett PDF-el, amit már itt több előadásban is a kollégák vázoltak. A pénzügyi lehetőség, amit már említettem, a támogatós pályázat keretében oktatás segítő projekt támogatásával kívántuk ezt megvalósítani. Először is egy kis kitekintést adnék arról, hogy a könyvek tartalomjegyzékét nem könyvtári oldalról, hanem például könyvkereskedelmi oldalról hogyan közelítik meg. Egyetlen egy olyan portál találtam eddig Magyarországon, nyilvánvalóan ez változhat, amelyen a teljes könyvállománynak a tartalomjegyzéke kereshető formában megtalálható, ez az antikvárium.hu. Érdekes kezdeményezés, és mindenképpen kipróbálható az, hogyha a könyvnek a tartalomjegyzékével is tudunk keresni, az mennyivel több lett adatot szolgáltat. Ennek a megvalósítása azonban itt látható, hogy egy begépelt változat, ráadásul a felhasználó számára nem igazán könnyen kezelhető felugró ablakban mutatja meg a tartalomjegyzéket. A már említett Web 2.0-as opak, amelyben úgy szintén többleti információk is elhelyezhetők, ennek egy része a tartalomjegyzék. Itt is látható, hogy elsősorban egy begépelt tartalomjegyzékről van szó, ami a munkaidő ráfordítás szempontjából nem túlságosan gazdaságos. Magától értetődne, hogy azok a dokumentumok, amelyek már elektronikus formában vannak egy gyűjteményben, azoknak a tartalomjegyzék alapú kihasználása teljesen kézenfekvő lenne. Ez sajnos nincs mindig így. Amelyeket én elemeztem néhány ilyen gyűjteményben, a Magyar Elektronikus Könyvtárban, a Google Books-ban, az Archive.org-on, a HathiTrust-nél is, változó igényt, változó lehetőséget mutatnak arra, hogy a tartalomjegyzékek hogyan jelenítődnek meg. Még talán a tartalomjegyzéket a legjobban a Magyar Elektronikus Könyvtárban lehet megtekinteni, viszont ott is nem lehet keresni ezekben a tartalomban. Mi is az a bővített metaadat, az az utalórendszer a tartalomra, amelyeket mi szerettünk volna feldolgozni ennek a projektnek a keretében? Elsősorban nyilvánvaló maga a tartalomjegyzék, illetve a könyvek egy része tartalmaz egyéb jegyzékeket, úgy mint a képek jegyzéke, térképek, ábrák, stb. Valamint olyan mutató az az utalórendszerek, amelyek az általános személy, helynév és földrajzi mutató még részletesebb utalást tartalmaz a könyvben található kifejezésekre. Mi a bibliográfiai adatokat is felszerettük volna dolgozni, ez elsősorban egy speciális igényt elégítene ki, az idézettséget tudjuk ezzel kereshetővé tenni. Ezt tudjuk, hogy a felsőoktatás szempontjából egy nagyon fontos szempont lett az utóbbi időben. Valamint az összefoglalók és, amit már említettem, a borítóknak is a felvitele úgy szintén teret kapott ebbe a bővített metaadatrendszerben. Az azonosítók ellenőrzéséhez az ISBN vonalkód, az egyetemi vonalkódot és más adatokat is bevittünk. Ezek nem publikus adatok, ezek igazából csak a belső ellenőrzést teszik lehetővé. Nézzük meg azt, hogy egyáltalán hogy néz ki ennek a szolgáltatásnak az egyik oldala. A teljes szövegű keresés szövegkörnyezeti találat visszaadással. Ez azt jelenti, hogy ha már a tartalomjegyzékben vagy egyéb utalókban általában keresünk, akkor egy ilyen találatot kapunk vissza. Mindegyiknél láthatjuk a dokumentumnak a borítóját, könyvborítóját, mellette néhány utalást a metaadatokból, illetve magából a tartalomjegyzékből néhány szónyi szövegkörnyezetet láthatunk, amiből a felhasználó el tudja dönteni, hogy az az adott szó körülbelül olyan szövegkörnyezetben helyezkedik el, ami számára fontos, tehát releváns információt tartalmaz. A nyilvánvaló ezek után, a szövegkörnyezeti megjelenítés után a legjobb az, hogyha magát lehetővé tesszük a dokumentumnak is a megnézését. Ezt egy a már említett két rétegű PDF alapján egy beágyazott PDF-fel lehetett megvalósítani. Bal oldalt fent látható a metaadatoknak is a megjelenítése és a kezelési lehetőség. jobb oldali alsó képernyőképen lehet látni a találatoknak a megjelenítését, felül pedig gyakorlatilag az összes oldalt, amit az adott könyv tartalmaz, különböző navigáló nyilakkal, illetve magával az adott oldalra való ugrással. Ezek felismertetett OCR-ezett PDF-ek, tehát ki lehet vágólapozni, ki lehet gyűjteni az ott levő tartalmat. Nyilvánvalóan nem csak a keresni lehet ezekben a gyűjteményekben, nagyon fontos dolog az, hogy lehessen bennük böngészni is. A böngészésnek az alapja nyilvánvaló módon a metaadatokban rejlik, az alap metaadatokban rejlik, tehát a Mark féle metaadatokban, ami gyakorlatilag viszont az integrált rendszerből jön át, tehát ebbe a rendszerbe semmiféle metaadat felvitelre nem kell gondolni, hiszen maga a bővített metaadat felvitele az egyedüli fontos szempontja. Tehát amit már említettem, a bővített metaadatok mellett az alap metaadatokban is nyilvánvaló módon, hogy lehet keresni, és az alap metaadatokkal is lehet szűrni a tartalomjegyzékekben, illetve a különböző utalókban található szűréseket. Erre van lehetőség, hiszen a szoftver, amelyet használtunk, tökéletes összefüggésben van az integrált rendszerünkkel, tehát ennek a lekérdezése ilyen szempontból nem okozott gondot. A könyvborítókról is már említést tettem, és igazából ezt azért emelem ki a könyvborítókat, mert az egész szolgáltatásnak az egyik ötlete a Matarka szolgáltatáson kívül az volt, hogy a mi múzeális könyveinknek egy előírás szerint a borítóját úgy szintén meg kell jeleníteni, ezt a Mokka R, hogyha többen is ismerik nyilvánvaló módon a itt levők, a Mokka R egyik jó példája, de már mi azt mondtuk, hogy ha beszkenneljük és bevisszük a borítókat, akkor lehet, hogy a többi utalórendszert is érdemes volna bevinni, és ennek kapcsán jött elő az, hogy igazából a tartalomjegyzékeket és a többi utalórendszert is fel lehetne vinni ebbe a rendszerbe. Látható más kereskedelmi portálokon is, hogy a borítók azok mindig nagyon fontos elemeit képezik a könyvek azonosításában. Talán még annyit is megjegyezhetnék itt, hogy a kutatók, olvasók egy része, az néha a könyvborító színével tudja legjobban beazonosítani a könyvet, másodszorban esetleg a szerzőjével vagy címével, úgyhogy ennek a kereshetővé vagy vizuális megjeleníthetővé tétele nagyban befolyásolja a dokumentum megtalálását. Itt is csak azt mutatom be, hogy a borítók mennyire fontosak a beazonosíthatóság szempontjából. Nagyon fontos minden projektnél, talán ez az egyik legfontosabb gondolat, hogy bármilyen nagyon jó, nagyon alapos adatbázist el lehet kezdeni építeni, meg lehet a szoftvert hozzáírni, de ha kiderül utána, hogy a pályázati pénz utáni fenntarthatósága gyakorlatilag a nullával egyenértékű, akkor gyakorlatilag az az adatbázis, az a szolgáltatás be fog fulladni. Ezért szeretném azt elmondani, hogy nálunk erre hogyan gondoltunk. Először is ebben a projekt keretében egy 10 000 tételes induló szolgáltatási adattárunk van. A feldolgozásoknál elsősorban csak válogatott könyvekre gondolunk, tehát nem minden könyvnek a tartalomjegyzékét, utalórendszerét szeretnénk ebbe az adatbázisba bevinni. A felvitelnek a gyorsasága az azt jelenti, hogy körülbelül könyvenként 2-10 perc adatot jelent, tehát egy elviselhető, elfogadható időnövekedést okoz a hagyományos mark alapú feldolgozáshoz képest. A feldolgozásnak a többi részét azt automatizált skriptek végzik, tehát igazából a hiba jelenségeken kívül beavatkozást nem nagyon szükségeltetik. És a másik lehetőség az ugye az együttműködés, ezt többször elmondtuk, hogy minden szolgáltatásnál célszerű arra számítani, hogy nem csak mi akarjuk ezt az adatbázist fejleszteni, hanem talán mások is. Olyan offline adatszerkezete van a felvitelnek, amely bárhol minimális erőforrásigénnyel rendelkező számítógépen is megtehető, és bevihető ez az adat, majd később eljuthatható az adatbázis kezelő szerverhez, és úgy szintén a feldolgozás megtörténhet. A második ilyen nagy tétel, amiről talán az első hangzás után azt mondhatnám, hogy a szemantikus portál, az egy külön előadás sorozatot érdemelne meg, és itt szeretnék egy másik kulcs szót mondani az előadásomban, az, hogy a fokozatosság, a lépcsőzetesség elve, Mi egy olyan szemantikus portálnak a megvalósítását tűztük ki célul, amit majd későbbiekben vázolni fogok. Ugye a szemantikus kérdéskörben nagyon sok minden beletartozik, de mi úgy gondoltuk, hogy ha ennek az első lépését és az első lépésen belül is egy részét meg tudjuk valósítani, akkor már közelebb visszük a felhasználókat, az olvasókat arra, hogy egy többletszolgáltatással tudjanak igazából tovább lépni. Két olyan internetes hozzászólást is szeretnék itt felmutatni, amit nem szeretnék felolvasni, ami a szemantikus megközelítéseknek a tartalmi részét próbálja meghatározni. Néhány átfedés van a két felsorolásban. Amit én ki szeretnék emelni, ebbe a második tízes csoportban van, a negyedik pont, a fogalmi kapcsolatok. A keresett kifejezésre adott választ nem csak szóillesztéssel, hanem tágabb fogalmi kapcsolatok feltárásával határozza meg. De ami igazából még nagybetűvel az alsó részén található szöveg ki van emelve, az, hogy igazából ezeket a szemantikus elveket mind betartani egy-egy portálon szinte lehetetlen, nagyon nagy erőforrásokat kötne le, tehát ha bármely részét megvalósítjuk ennek a szemantikus elveknek, az már egy előrelépés, amit már az előbbiekben is mondottam volt ebbe a szemantikus megvalósításba. Milyen segítséget akarunk, és hogy nézne ki a mi szemantikus keresőnk ebben a portálrendszerben? A szemantikának mindenképpen kell nem csak szoftveres, hanem tartalmi megközelítésének is lenni, mivel hogy ez egy 19. századi, és hogyha egy pillanatra sikerül visszaugranom, itt az alcímben az volt, hogy az egykori Selmeci Akadémia német nyelvű könyvtári dokumentuminak szolgáltatása, ami magával vonza azt, hogy a szemantikai tartalmat adó művek egyszer egy szótár, egy szakszótár, ami 19. századi, a másik pedig egy szaklexikon, egy 1856-ban kiadott német nyelvű bányászati, kohászati szakszótár. Ennek a megvalósítását mi a következő felülettel próbáltuk meg visszaadni. Közvetlenül a teljes szövő lekérdező sávoknál alatt látható egy külön lekérdező felület, ami először egy szótárral, baloldalról egy szótárral kezdődik, egy magyar-német-német-magyar szótárral, amit már előbb említettem, ahol a kereső kérdést tovább lehet küldeni a lexikonnak, azaz annak az egynyelvű német-nyelvű szakszótárnak, ahol további meghatározásokat találunk. Ezeket a meghatározásokat a jobb szélén található részben ki lehet gyűjteni, és utána innen lehet indítani egy keresést. Ebben az esetben, ha mondjuk a bányászati akadémiára gondolunk, akkor nem csak az akadémia szóra, hanem gyakorlatilag olyan kifejezések körét kapjuk meg, amelyet még tovább tudunk keresni. Ezt tudom, hogy a szemantika szempontjából egy nagyon kezdetleges műveletsor, szinte azt is mondhatnám, hogy megdolgoztatjuk vele egyelőre még az olvasót, a kutatót, de mindenképpen valamiféle segítséget jelent abba, hogy a puszta szón kívül még további értelmezést hajtsunk végre, és jelen esetben ez azért is fontos, mert egy 19. századi német nyelvű könyvtárról van szó, szakkönyvtárról, amelynek a szakszavai nem magától értetődőek. A megjelenítésnek itt is két része van, a metaadatokkal kapcsolatos, illetve alul látható a teljes dokumentum, és a keresésnek egyik másik fontos elemét, amit az előbbiekben is már mutathattam volna, az, hogy a keresett szót magát a PDF dokumentumban is ki tudjuk jelölni. Ez nagyban megkönnyíti a tájékozódást, tehát nem kell az egész dokumentumot végignézni ahhoz, hogy láthassuk. Itt is a böngészésre is ugyanúgy van időnk, lehetőségünk. Harmadik tétel, oktatástörténeti portál a képalapú tudástárhoz. Ez egy hierarchikus kapcsolatban levő dokumentumoknak a böngészése. Korábban beszéltünk itt arról, hogy mi különbség lehet a könyvtári metaadatok és a levéltári metaadatok között. Most én is azt mondom, hogy gyakorlatilag mindegyiknek a megfeleltetését meg lehet oldani a címeknek, szerzőknek. Egyetlen egy óriási különbség van a levéltári és a könyvtári metaadatok között, az, hogy a levéltári metaadatoknak van hierarchiája. És ennek a hierarchiának az ábrázolására találtuk azt ki. Itt nem levéltári dokumentumokról van szó, de egy úgy szintén hierarchiában levő, egy fa struktúrát, amely itt egy oktatástörténeti sajtófigyelő szolgálatnak a bemutatásán keresztül próbáljuk meg megmutatni. Itt a lényege az, hogy gyakorlatilag ennek fa struktúrába ki lehet jelölni dokumentumokat, mint ahogy látszik, és ott legfelül a két első folyóiratot kijelöltük, és az alapján lehet utána a kereséseket végrehajtani. A keresések a már korábban látható módon adnak vissza találatokat, amelyek itt ebben az esetben ugye nem könyvborítót, hanem egy-egy cikknek az előnézeti képét láthatjuk. A cikk találatát továbbvéve a dokumentumra, úgy szintén az egyes keresett szavakat meg lehet találni a dokumentumon belül. Ennek is böngészési lehetősége is van, szinte nagyon fontos, hogy ne csak keresni tudjuk ezeket a dokumentumokat, hanem böngészni is. Az utolsó bemutatott dokumentum a képalapú tudástárház logikai sorrendben levő képek adattárrekordjai. Magyarán itt a Selmeci Műemlékkönyvtár betűrendes katalógusának a szolgáltatása van. Talán sokan ismerik a Kadzoom-nak is a szolgáltatását, amit még az Osztrák Nemzeti Könyvtár valósított meg a 90-es évek végén, és itt úgy szintén a fokozatosság és a lépcsőzetesség elvére hivatkozok, hogy igenis a képalapúan bedigitalizált levéltári és könyvtári dokumentumokra azért is van szükség, mert azoknak a szolgáltatását egy kezdetleges formában, de nagyon rövid időn belül lehet biztosítani. Ez a forma, mégpedig, amint látható is, a céduló katalógusoknak a belső ABC rendjében gyökerezik. Az azt jelenti, hogy a tovább gombokkal lehet navigálni és láthatóvá tenni az egyes dokumentumokon belüli sorrendet. A végső sorrendben utána már, amikor eljutottunk a keresett dokumentumokhoz, akkor kinagyítva láthatjuk az egyes dokumentumoknak a szövegét, és végig tudunk menni. A tartalmi részekről ennyit kívántam mondani, és itt adnám át a kollégámnak, Halla Viktornak a szót. Köszönöm szépen a figyelmet.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntök mindenkit, Halla Viktor vagyok, a Mongusz Kft. Fejlesztője. A Szendi Attila által felvázolt tematikus portálok kifejlesztése során 4 portál kifejlesztése volt a feladatunk. Ez a 4 különálló portál, tehát a könyvtár, a műszaki, az oktatás, történet és a katalógus céduló modul volt. Alapelvárások természetesen a hatékony tárolás és kereshetőség nagy mennyiségű rekordok esetében is, illetve egy áttekinthetően és jól kezelhető felhasználói interfész. Ezt a JADOX rendszerünk továbbfejlesztésével végeztük el. A JADOX-ról már korábbi előadók tartottak előadást, ezért csak dióhéjban annyit mondanék, hogy ez egy önálló elektronikus dokumentumkezelő rendszer, amely egy nyílt forráskódú ingyenes PostgreSQL nevű adatbázis rendszerre épül. Ez az adatbázis kezelő rendszer kiváló választás teljes szöveges keresés kivitelezése szempontjából, hiszen van egy nagyon hatékony T-Search 2 nevezetű kiterjesztése, amivel ezt teljes szöveges keresést nagyon gyorsan és hatékonyan végezhetjük. Továbbá előnye még, hogy nagyon jól konfigurálható maga a keresés, a találatkimelés, ez a, ugye a keyword in context funkció. Az indexelés és keresés során a T-Search két alapeleme, a TS-vektor, amely maga a dokument, és a TS-query, amely a lekérdezésünk, tehát a querying. Ezt a keresés során a kukac-kukac operátorral tudjuk összehasonlítani. Itt végezhetünk on the fly keresést is, úgymond, amikor a magának a dokumentumnak a teljes szövegét a keresés lekérdezési idejében fordítjuk át TS-vektorra, azonban ez nem túl hatékony módszer, ezért erre célszerű felépítenünk egy indexet, és magát a textmezőt TS-vektorra már előre átalakítanunk és adatbázis szinten letárolunk, erre pedig ezt a GIN-típusú indexet építjük fel. Így a keresés még nagy mennyiségű rekordok esetén is teljes szöveg. Teljesüleges keresésnél is gyors lesz. A keyword in context funkciót azonban ebben az időben még nem érdemes elvégezni, ugyanis ez már egy kicsit költségigényesebb feladat. Itt csak a megjelenő találatok esetében kérdeztük le külön-külön a szövegkörnyezeteket. Az előbb említett előny még ugye a konfigurálhatóság, amit mondtam. Előre definiált szótárak adnak lehetőséget arra, hogy megadjunk tiltott szavakat, amelyekre a keresés nem ad találatot, ugye a magyar nyelven ilyenek például a kötőszavak, az és vagy szavak, ezekre ugye nincs értelme keresnünk. Biztosít továbbá szótövezési lehetőséget is angol, német és egyéb nyelveken, és a már többször említett keyword in context is konfigurálható, itt megadhatjuk a tárgyi környezet méretét, és magát a kiemelésnek a közrezáró HTML tagjét, ami ugye arra biztosít utána lehetőséget nekünk, hogy saját igényeink szerint ezt stílussal felruházzuk, tehát a megjelenítését megszabhatjuk. A keresés lépését a következőféleképpen fejlesztettük ki. Először a felhasználó ugye összeállítja a kereső kifejezését a felületen, a már látott portálokon, különböző módokon. Ekkor a keresési kifejezés lekerül a szerverre, ahol elvégeztük a keresést, és visszaadjuk a dokumentum azonosítókat, és csak ezután kérjük le újra a megérintett dokumentumonként a szövegkörnyezeteket és a kiemelt kereső kifejezést. Mindez aszinkron technológiával működik, ami annyit jelent, hogy a felhasználó ebből annyit értesül, hogy dolgozik a rendszer a háttérben, az oldal nem töltődik újra, ezáltal még közelebb kerül egy ilyen webes alkalmazás azokhoz a desktopos, tehát számítógépre telepített alkalmazásokhoz, amivel így egy kényelmesebb, praktikusabb, gyorsabb működést érünk el. A portálfelületek kialakítása során ezeket a funkciókat portetekre bontottuk. Közös volt minden portál esetén a talált élményeket megjelenítő portlet, a metaadatkereső portlet, ugye, amiket a képernyő mentéseken láthattunk, maga a teljes szöveges keresés is, valamint a műszaki portál esetén speciális a szótár és lexikon portletek, illetve a keresőszúgyújtő portlet. Itt a felhasználó szabadon az egér segítségével ilyen drag and drop módon húzogathatja, emelheti át a szavakat ebbe a gyűjtőbe. Mindez megkönnyíti az egész kezelését. Az oktatás történeti portál esetén pedig, amit láttunk, a dokumentum fal, egy ilyen hierarchikus felépítésű dokumentum megjelenítés. Itt az Open Source Dynatree nevű projektet használtuk és fejlesztettük tovább. Ezek a portletek gyakran vannak... Igen, akkor gyorsan. Szóval ezek közül a portletek közül gyakran van több is egy oldalon, ezért szükség van a köztük lévő kommunikációra. Erre biztosít lehetőséget a Java Portlet Specification 2.0. A kommunikációt a JavaScript-es függvények teszik lehetővé. Process Action Event, Process Event Render, ezekre akkor most nem térek ki, mert túlzottan fejlesztői volna esetleg. Itt is aszinkron technológiát használtunk, tehát egy nagyon praktikus módját és hatékony, gyors. Még egy ábra erről a kommunikációról, tehát a portletek lehetnek eseménygeneráló, illetve eseményt feldolgozó portletek, illetve egyszerre tulajdonképpen a kettő is. Itt az a lényeg, hogy a Java kódokat anélkül tudjuk lefuttatni a háttérben, hogy az oldal ugye nem töltődne újra, az egyik portlet kibocsát egy eseményt, mondjuk amikor a felhasználó elindítja a keresést, és a másik portlet pedig elkapja ezt az eseményt, lefuttatja a keresést és megjelenít a találatot. Akkor így ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a szíves figyelmet!